Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóság! Mai alkalomra egy olyan témát hoztam, amit bízom benne, hogy mindannyiunkat egyformán foglalkoztat, bár ilyen soha nincs. Klaszter alapú gazdaságfejlesztés, elég tudományosnak hangzik a címe. Én próbálok arra koncentrálni, hogy melyek azok a klaszterizációhoz kapcsoló gazdaságfejlesztési elemek, amelyek a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatók, illetve a Szent István Egyetem víz- és környezetgazdálkodási karának munkatársai a régió fejlesztésében aktívan használnak. Általában a gazdasággal kapcsolatos, projektekkel kapcsolatos, forráshoz jutáshoz kapcsolódó előadások témáját én úgy szoktam kezdeni, hogy vajon miért ülünk itt, van valami közös célunk? Különböző szándékkal, de úgy gondolom egy közös nevezőre hozható, hogy miért vagyunk most egy teremben, és önök miért nézik és hallgatják az én előadásomat, illetve miért vagyok én itt, és próbálok valamilyen területről információval szolgáltatni, illetve valamiféle tudást átadni. Anélkül, hogy hosszas párbeszéd lenne, általában az szokott lenni a válasz, szeretnénk jobban élni, szeretnénk, ha a családunk jobban élne, gyermekeink jobb körülmények közé kerülnének. Így egy általános, egyenértékes, talán az élet színvonal, és mivel ahányan vagyunk annyi félék, mindannyiunknak más-mást jelent az, hogy élet színvonal. Összességében azoknak a termékek és szolgáltatásoknak a mennyisége, amit el tudunk fogyasztani, és makrogazdaságban számos mutatóval próbálják ezt jellemezni. Mindannyiuk számára biztosan ismert van az úgynevezett GDP, GNP, GNI, számos mutató. Én ezek közül kettőt emelnék ki, ami például az Európai Uniós tagságunk és az Európai Uniós fejlesztések kapcsán is fontos. Az úgynevezett GDP, nem más, mint területhez kapcsolódó mutató, ami azt jelzi, hogy egy-egy térségben mennyi termék és szolgáltatás jött létre, vagyis behatárolja, hogy mennyi az a termék és szolgáltatás tömeg, amit el tudunk fogyasztani. Van az úgynevezett GNP mutató, ami az adott ország tulajdonában levő termelő eszközökkel előállításra került termék és szolgáltatás mennyiséget jelenti, függetlenül, hogy azt az Európai Unió mely pontján vagy a világ mely pontján állították elő. Mind a kettő fontos, hiszen az egyik az adott gazdaság teljesítményét mutatja, ez a GNP, a GDP pedig az adott térség gazdasági teljesítő képességét. Én úgy gondolom, hogy ha egy adott országban, egy adott régióban élünk, akkor nagyon fontos tudnunk, hogy az az életszínvonal, amit el lehet érni, az vajon milyen szinten van. Mindannyiunknak van nap mint nap döntési helyzetünk, és mindannyian, még hogyha önök nem is gondolják, foglalkozunk azzal a stratégiával, hogy hogyan szeretnénk élni holnap. Így van ez egyénileg, így van ez a családban, így van a gazdaságban, így van a vállalkozásoknál. Valójában ez az egy ábra alkalmas arra, hogy azt a stratégiai menedzsmentet végigkövessük, ami a gondolatainkban, például közgazdászoknál nap mint nap felmerülő kérdés, és különböző mutatókat, stratégiákat gyártanak mellé. Lényegében mindannyian be tudjuk mutatni, hogy milyen a jelenlegi helyzetünk. Biztos mindenki el tudja mesélni, milyen a saját helyzete, holnap milyen vizsgái lesznek, egy év múlva hova szeretne eljutni, milyen diplomát szeretne kapni, és hogyha van ilyen tudása, utána mit fog a piacon kezdeni vele. És nyilván van egy jövővel kapcsolatos elképzelésünk, hogy hova szeretnénk eljutni. Biztos vagyok benne, hogy nincs a teremben olyan, aki azt mondaná, hogy a jelenlegi színvonal alatt szeretne elhelyezkedni, holnap, egy hónap múlva, vagy néhány év múlva. A kérdés az, hogy ezt a jövőbeni célt hogyan lehet elérni. Számos olyan terület van, számos olyan útja van a fejlődésnek, amivel a jövőbeni állapot kedvezőbb, mint a jelenlegi. Mi ennek a korlátja, hogy minden fejlesztendő területet fejleszünk, az erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre. Így rangsorolnunk kell, hogy melyek azok a fejlesztendő területek, melyek azok a fejlesztési célok, amit elsődlegesen szeretnénk megvalósítani, ha van még forrásunk, mi a következő, és így tovább. Valójában ezek a döntések meghatározzák a sorrendjét a fejlődésnek, a fejlesztésnek, és folyamatosan változnak, hiszen a környezetünk, a vállalkozásunk, a gazdaságunk, a saját életkörülményeink is folyamatosan változnak, így ehhez adaptációt kell készíteni. Az Európai Unió alapokmányában, és úgy gondolom ebben a rövid bevezetőben elmondottak alapján is, talán megállapíthatjuk, hogy van egy olyan nemzetgazdasági szintű cél, Európai Uniós cél, amit a rendelkezésre álló forrásokkal szeretnének megvalósítani, és úgy gondolom nagyon helyesen az életminőség javítása az, ami folyamatos feladat. Életminőség mitől függ? A rendelkezésre álló termék és szolgáltatásoktól, végső soron a gazdaság teljesítményétől. Az előadás címében jelzett tématerületnek a szűkebb tárgyalásához valójában az úgynevezett klaszter elméletet, illetve a klaszter elnevezést a gazdaságba Porter vezette be több mint 20 éve. Az elmúlt két évtized a világ minden fejlett országában klaszter alapú gazdaságfejlesztésről szólt, és arról, hogy hogyan lehet egy adott ország gazdasági versenyképességét folyamatosan növelni és az élvonalban tartani. A munkájában, amit Competitive Advantage of Nation eredeti címen jelez, a klaszterre azt mondta, nagyon fontos a versenyképesség megőrzése, javítása, és kulcs szereplő lehet a klaszterizáció a gazdasági fejlődésben. Klaszterrel azok is találkoznak, akik statisztikával foglalkoznak, különböző elemzéseket végeznek, valamilyen egyjüvé tartozás, valamilyen csomópont körüli tömörülést jelent. A gazdasági életben egymással megfelelő keretek között és bizonyos határokig együttműködni szándékozó vállalkozói csoportok, de ezek nem csak vállalkozások, én azt mondanám, partnerek. A legfontosabb, hogy megvan a szándék az együttműködésre. Nagyon népszerű Magyarországon is az elmúlt 5-6 évben, ugyanis nem csak versenytársat kell látni azokban a piaci szereplőkben, akik hasonló vagy azonos terméket állítanak elő, hiszen a piac mérete az nem csak Magyarország méretet, hanem akár az európai, akár a világpiacot tekintve változó. És ezekhez a piaci körülményekhez igazodni, a piacon versenyképesen szerepelni és jövedelmet termelni együtt is lehet, és erre rájöttek azok a gazdasági szereplők, akik úgy gondolták, hogy ha az alkupozíciójuk javul, ha az erőforráshoz jutásuk javul a közös munkával, az nekik az egyéni vállalkozásuk, értem ez alatt a saját vállalkozásuk, saját cégük fejlődését is elősegíti. Leginkább iparági versenyelőnyt szeretnének kihasználni, egy olyan értéklánc rendszert hoznak létre, ami megjelenhet egy közös termékben, megjelenhet egy közös szolgáltatásban, és ha ezt a szolgáltatást egymást támogatva kínálják, akkor az adott földrajzi térség gazdasági növekedéséhez nagy mértékben hozzájárulnak a saját vállalatok fejlődésén keresztül. Tehát elsősorban a lehetőségeket kívánják kihasználni, ami viszonylagos közelséget jelent, és létrehozni egy olyan kritikus tömeget, ami a tudástranszferben, de a piaci versenyben is előnyöket jelent. Egy vertikális integráción belül mindig van egy úgynevezett szűk keresztmetszet, ami befolyásolni tudja az értéklánc mindkét végét, akár az alapanyagtermelés, akár a fogyasztás irányában, és ha ilyen monopol vagy monopolisztikus helyzetben lévő szereplő szembe találkozik mondjuk egy klaszterrel, ahol akár az alapanyagtermelők, akár a feldolgozó része, vagy bármelyik az a szakasza az élelmiszerláncnak, amely viszonylagos kitettségben van, ez az alkupozíció javítható. Számos példa van az elmúlt 20 évben arra a fejlődésre, ami a kasztellalapú gazdaság fejlődést jelent. Néhány példát hoztam, ezek közül Franciaországban 54 olyan klaszter működik, ami az ország szintjén kimagasló jelentőségű. Az 54-ből 18 világméretű gazdasági potenciállal rendelkezik, és olyan termékeket állít elő, ami az ország határain kívül messze versenyképes a többiekkel. Japán gazdaságot azt hiszem nem kell részleteiben magyarázni. Az elmúlt 100 év arról szólt, hogy legfontosabb a tudás megszerzésével speciális termékeket lehet létrehozni, a humán erőforrás az elsődleges és legértékesebb erőforrás, ez 100 évvel ezelőtt a képzésben prioritásként húzták alá, és az elmúlt 50-60 év gazdasági fejlődése azt a következtetességet, ahol a nemzeti, az adott ország előnyeire épülő gazdaságpolitika következtében egy gazdaságfejlődést jelent, a klaszterizációban is lehet látni, hiszen egy tudás alapú klaszter létrehozásánál nem 20-30-40 féle klasztert támogatnak, összesen 18 olyan klaszter van az országban, amire azt mondják, hogy a tudás alapját képezés, próbálják ide beintegrálni azt, ami az ország területén megtalálható. De nagyon jó példa Svédország a klaszter alapú gazdaságfejlesztésre, ahol szintén koncentráltan 14 olyan klaszter jut közösségi forráshoz, ágazati előnyökhöz, amiben próbálják a gazdaság szereplőit becsatornázni és közösen megjelenni, és minden egyes ország esetében nem csak az adott régió, az adott ország gazdasági belső versenyképességét tartják szem előtt, hanem a világpiacon történő megjelenést, vagy akár Francia-Svédország esetében az uniós piacon kedvező pozíció elérését. Az Európai Uniós gazdaságfejlesztési politikának is szerves része a klaszterizáció. A világ három nagy növekedési pólusa, Észak-Amerika, Nyugat-Európa vagy Európa és Dél-Kelet-Ázsia vonatkozásában az Európai Unió nem szeretné, hogy Európa elmaradjon a pólusok mögött, és ők is úgy látják, hogy a klaszter alapú gazdaságfejlesztés az egyes régiók fejlődését szolgálja, másrészt összeurópai szinten a nemzetközi versenyképességet javítja. Az Európai Unió régióira vonatkozóan a tudás régióit tűzték ki célul, ehhez forrásokat rendelnek, és én úgy gondolom, hasonlóan akár a Japán, vagy akár az Egyesült Államok fejlődéséhez bizonyos területeken preferenciákat érvényesítenek az iparágak fejlődéséhez. Mindenképp úgy gondolják és úgy finanszírozzák, hogy kutatásra alapozott gazdaságfejlesztés kell, nagyon szoros együttműködés, felsőoktatási, kutatási intézmények és a gyakorlat az eredmények hasznosítója között. Ehhez feltétlenül szükség van arra, hogy hozzájáruljanak a régió gazdasági növekedéséhez és úgynevezett kutatás vezérelt klasztereket hozzanak létre. Vagyis lehetőleg az egyes iparákhoz tartozó minden kulcsfontosságú szereplő kerüljön be egy olyan belső körbe, ahol folyamatos a kommunikáció, és egységes, egyirányú a szándék. Ehhez egy klasszikus klaszter esetében 5 olyan rész kapcsolódik, amiből négy piaci szereplő. Természetesen egyik legfontosabb, hogy vállalkozások, termékelőállítók, szolgáltatást nyújtók szándéka legyen meg arra, hogy folyamatos kapcsolatban legyenek kutatóintézetekkel, egyetemekkel, hiszen a tudástranszfer elsődlegesen innen várható, de feltétlenül szükség van arra, hogy úgynevezett regionális kutatásvezérelt klaszter jöjjön létre, arra, hogy az adott régió, Magyarországon megye, vagy Európai Uniós régió, vagy az adott településnek a fejlesztési stratégiájában vegyék figyelembe azokat a sajátosságokat, amelyek az adott térségre vonatkoznak. És más szereplők részvétele is, köztük valamilyen finanszírozást biztosító intézet, bankok, pénzintézetek részvétele is, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lehet, hiszen egyes projekteknek a finanszírozását, ha nincs elég saját forrás, akkor ilyen intézeteken keresztül meg lehet oldani. Magyarországon az elmúlt évek tapasztalata az, hogy elsősorban helyi önkormányzatok és kutatóintézetek együttműködésével jöttek létre klaszterek. Az elmúlt másfél évben egyre több helyi döntéshozó értelmezett települési önkormányzat, megyei önkormányzat kapcsolódott ilyen jellegű kezdeményezésekhez, mert rájöttek arra, hogy nem elég, hogy kutatóintézetek és vállalkozások a piaci körülményeket figyelembe véve közös stratégia alapján fejlesztik saját tevékenységüket, szükség van arra, hogy az adott régió fejlesztésében a prioritások megegyezzenek vagy közelítsenek ahhoz, amik a tényleges erőforrások vonatkozásában szükséges és ki lehet közösen használni. A klaszter az nem más, mint egy olyan keret, ami lehetővé teszi a partnerek saját üzletmenetének a javítását. Azért is nagyon népszerű, mert viszonylag kötetlen a szervezet létrehozása, a tagok dönthetik el, hogy milyen formában, milyen szinten működnek együtt. Önszerveződéssel jön létre, vagyis elsődlegesen egy szándékkel arra, hogy legyen meg az a bizalom a partnerek között, amire azt mondják, hogy igen, valamit tudunk egymással kezdeni. Vannak olyan területek, ahol már talán korábban is együttműködtünk, de hogyha közösen csináljuk, mindannyiunknak kedvezőbb piaci helyzete lesz, vagy a saját vállalkozásnak bizonyos területeken sokkal jobb terméke lesz, sokkal kedvezőbb logisztikája lesz, vagy sokkal kedvezőbb tárolási lehetőség. Számos olyan lehetőség van, amit klaszteren belül ki lehet használni. A klaszter szervezet formája tetszőleges, akár egy polgárjogi szerződéssel. Azok a partnerek, akik azt mondják, hogy jövőben szeretnénk egy szervezeti keretet biztosítani, azt mondják, hogy határozzuk meg, hogy mik azok az alapelvek, amivel az együttműködést irányítani lehet, és kijelölnek egy szemét, vagy megválasztanak valakit, aki lényegében a szervezeten belül a kapcsolattartásért felelős. De ez a tetszőleges forma elmehet gazdasági társaság, non-profit szervezet irányában is, még egyszer a tagoknak a saját döntése alapján. Ami nagyon fontos, függetlenül attól, hogy milyen a forma, a menedzsment funkciókat valakinek fel kell vállalni és el kell látni, az információ áramlással, a közös dolgok vitelével, közös projekteknek a megvalósításával. Ennek legfontosabb kezdetben klaszterenként változó hatékonysággal működő kommunikáció a kulcskérdése. Ha hatékony a kommunikáció, akkor jól fog működni a klaszter, és nyilván, mivel ez egy laza szerveződés, bármikor be lehet lépni, bármikor ki lehet lépni, kis megszorításokkal. Ha valakinek nem fog gazdasági előnye származni egy ilyen együttműködésből, akkor a továbbiakban nem lesz tagja. Ezért is talán népszerű, mert a Magyarországon elmúlt néhány évtizedben úgynevezett kötelező szerveződésektől messze áll, bármikor ott lehet hagyni és azt mondani, hogy köszönöm, hát nincs semmi gazdasági előnyöm, továbbiakban nem kívánok klaszter tag lenni. Nyilván a tagok mindegyike azzal számol, hogy előnyei lesznek, ezek az előnyök, ha mérhetővé válnak, akkor nem kell külön indokolni, vagy külön érvelni amellett, hogy miért jó klaszterben tevékenykedni, miért jó egy klaszter együttműködés. Amit szintén szeretnék aláhúzni, a tagok önálló üzleti tevékenységet végeznek. Mindenkinek megvan a saját vállalkozása, minden vállalkozás saját maga tevékenykedik a saját profitja érdekében. Bizonyos tevékenységekben, amit megegyeznek, lehet közös projekteket indítani, és ami szintén nagy előnye a klaszternek, nem kell mindenkinek minden tevékenységben részt venni. Ha van egy 18 tagú klaszter, abból, hogyha ketten akarnak valamit fejleszteni, ugyanúgy megtehetik a klaszter keretei között, mintha mind a 18-an szeretnének, mit tudom én, egy raktárbázist létrehozni, vagy egy logisztikai központot kialakítani. Az elmúlt 15-20 év klaszterizációjával kapcsolatosan svéd szerzők Christian Ketels publikációjában közzétették azokat az információkat, ami jellemzi a klaszterizációt. Alapvetően a gazdasági tevékenységet nem csak az adott szervezet képessége, az adott cégnek, az adott vállalkozásnak az erőforrásai és kapacitása határozza meg, hanem természetesen az a társadalmi-gazdasági környezet, amiben tevékenykedik. Így ugyanúgy, mint a vállalkozási tevékenységnél, a klaszterizációnál is élesen el lehet határolni, hogy milyen céllal jönnek létre a klaszterek egy fejlődő gazdaságba, és milyen céllal jönnek létre klaszterek mondjuk egy fejlett gazdaságba. Ezért hoztam ezt az ábrát, ahol a piros nyíllal jelzett területeken a fejlődő gazdaságok, mint például a magyar gazdaság esetében, a klaszterizáció elsődleges céljait lehet felfedezni, a hozzáadott érték növelésére jönnek létre, vagy az export növelésére, vagy az ellátó lánc fejlesztésére, vagy forrás keresésére, külső forrás bevonására. Míg egy fejlett, mondjuk egy svéd, egy francia, vagy egy Egyesült Államok gazdaságában elsősorban az innováció támogatására, az üzleti környezet javítására, cégek, befektetések vonzására, és amit én nagyon szeretnék, hogy Magyarország is valahova eljusson, az úgynevezett akadémiai kutatások piacosítása. Vagyis mit jelent? Az új tudományos eredmények lehető leggyorsabban a termelőszférába, a termékekben való eljutásának a biztosítására. Melyek azok a tevékenységek, amelyek az úgynevezett siker zálogát jelentik? A klaszterizáció kapcsán a klasztert létrehozók azt mondják, hogy a legfontosabb, hogy egy olyan hálózat jöjjön létre, egy olyan partnerség jöjjön létre, ami nem csak az alkupozíciót, de az információhoz jutást is elősegíti, hiszen az üzleti partnerek olyan piaci szereplőkkel is találkoznak, amelyel mondjuk egy más klasztertag nem, és előfordulhat olyan információ van, amit az egyik klasztertag önmaga nem tud hasznosítani, vagy nem is foglalkozik azzal a területtel, de hogyha ezt eljutatja a klaszteren belül azokhoz, akik ezzel foglalkoznak, egy új piaci lehetőséget, egy új információ alapján új értékesítési, vagy beszerzési, vagy termékfejlesztési lehetőséghez jutnak. A másik, ami a második a sorban, az úgynevezett innovatív technológia, amiért létrehoznak klasztert, vagyis olyan technológiai alkalmazások megvalósítása, gyakorlati hasznosítása, amit talán önállóan nem tudnak, akár klaszteren belül közös kutatással, vagy akár klasztertagok megbízásával, értelmezett kutatóintézetek, egyetemeknek a bevonásával, alkalmazott kutatással létre lehet hozni olyan technológiai újításokat, amivel szintén a sokat emlegetett piaci versenyelőnyt tartóssá lehet tenni, vagy a megszerezhető jövedelmet a többihez képest kimagassa. Ami a harmadik helyen áll, és úgy gondolom nagyon fontos, az a humán erőforrás, amely egy klaszteren belül rendelkezésre áll, minden klasztertag számára használható, és hozzájárul ahhoz, hogy nem csak a klaszterközi tevékenység, hanem az egyes klasztertagoknak a gazdasági teljesítménye is javuljon. Hogy is néz ki egy klaszter létrejötte, és mivel foglalkozik? Azért hozok ilyen külföldi példákat, mert látszik, hogy minden példa más országból származik, de az alapelve hasonló. Vagyis, ha klaszterben gondolkodunk, nagyon fontos, hogy ismerjük a jelenlegi helyzetet, vagyis elemeznünk kell, hogy azok, akik együtt akarnak működni, milyen helyzetben vannak. Meg kell találni azokat a kulcs szereplőket, vállalkozások, pénzintézetek, kutatóintézetek, regionális döntéshozók, akik tagjai ennek a klaszter létrehozásnak. Meg kell szervezni, hogy milyen tevékenységeket szeretnének közösen végrehajtani. Ha ezek úgy összegyűltek, és az elemzés rész lezárult, akkor úgynevezett stratégiát kell kidolgozni, amely minden tag számára előnyt tartalmaz. Ezt a stratégiát gyakorlatban meg kell valósítani, és hogyha ez ténylegesen működő és előnyöket jelent, akkor fenntarthatóvá lehet tenni. A kimenet nagyon sokféle lehet. Lehet termék, lehet kutatási kapacitás, lehet humán erőforrás, amit közösen használnak. Lehet egy olyan image, amivel a terméket jobban el lehet adni. Tehát nagyon sokféle lehet. A másik, amiért ezt az ábrát hoztam, nem feltétlenül kell hozzá modern számítástechnikai vagy digitális technológia, hogy gondolkodni tudjunk. Az információk a klasztertagok fejében megvannak, kell egy olyan fórum, ahol ezeket az információkat össze lehet szedni, és egy irányba rendezni. Melyek azok, amit kulcstényezőknek nevezhetünk a klaszterizációban, és hogy ez tényleg sikeres legyen a gazdaságfejlesztés szempontjából? A klaszternek közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie, vagy közvetlenül kell kapcsolódni a régió fejlesztés politikájához. Tehát olyan stratégiát dolgozzon ki, és a stratégiában szerepeltesse azokat a sajátosságokat, amelyeket egyébként a régió megfogalmaz. Nagyon fontos, hogy aktív cégeket próbáljunk bevonni a klaszterbe, akik a saját tevékenységük mellett a klaszter közös dolgaival is tudnak foglalkozni, illetve megosztják azt az információt, ami lehetővé teszi a klaszter fejlődését. Nagyon fontos a termelőszféra, az ipar, az egyetem, a kormány, hálózat használata, ezeknek szoros kapcsolatban kellene lenniük, általában ez a kapcsolat megvan. Ha ezt a vonalat használja egy klaszter, akkor minden olyan szint benne van, ami döntéshozatal, tervezés, stratégia és a gyakorlati élet. A korábban említett hatékony kommunikáció nagyon fontos. Ebben az információdömpingben, illetve információ tömegben, amiben a mai társadalom tevékenykedik, kiválasztani azt, amire szükségünk van. Mindenképp a hosszú távú gondolkodás az, ami megalapozza egy klaszternek a jövőjét. Nem lesz túl sok kézzelfogható eredménye egy klaszterizációs szerveződésnek, értem ez alatt fél év, egy év minimális eredményeket hozhat, egy tartós kapcsolat az, amely piaci előnyöket jelent, és még tudatos fejlesztéssel is a nemzetközi tapasztalat az, hogy 10-15 év alatt válik egy klaszter az adott gazdaságba és az országon kívül is meghatározóvá. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Átfogóan a klaszterizációnak azon kérdéseit, ami foglalkoztat engem is, és azokat, akik klasztert kívánnak létrehozni, ennyiben szerettem volna bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet!